a magyar történelem legfontosabb eseményeit.
10 belpolitikai krízis, amelyek olykor a nemzet fennmaradását is veszélyeztették.
Rangot adunk a legnagyobb sorsfordulóknak. Számot vetünk kiemelkedő sikerekkel, kudarcokkal.
10 válság, amely sosem látott mértékű nehézségbe sodorta az országot.
Történelmi rangadó. Új részekkel minden hétfőn délután 17 óra 55 perctől az M5 műsorán.
Ütköző. A Kossuth Rádió Vita műsora.
Nem állunk jól versenyképesség tekintetében, erről árulkodik az a tanulmány, ami az országokat versenyképességük szerint rangsorolja. De mi is tulajdonképpen ez a mostanság sokat használt kifejezés, hogy versenyképesség. Van, aki úgy határozza meg, hogy magának a sikernek a kulcsa, és ha egy vállalkozás vagy éppen egy ország nem tesz meg mindent a versenyképességének növelése érdekében, azzal a gazdasági sikerről is lemond. De mi határozza meg, és mit határoz meg ez a faktor? Hogyan tud akár a sok hatások közepette is alkalmazkodni egy ország? Arról is beszélgetünk a következő szűk fél órában. Jó napot kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Csat Magdolnát, közgazdászt, egyetemi tanárt. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást, jó napot kívánok.
No, készült ugye itt egy tanulmány, én említettem ezt az előzőekben, és ennek összegezte ön ugye a megállapításait, az országokat versenyképességük szerint listázza. Hogyha Magyarországot vagy a közép-európai régiót nézzük, akkor viszont azt látjuk, hogy nem állunk jól Lengyelország kivételével. Na de nézzük meg, hogy mi alapján kerülnek fel a listára ezek az országok.
Nagyon jó volt az első gondolat is, hogy egyáltalán mit kell értenünk versenyképességen, és én arra szeretném a figyelmet felhívni, hogy úgy általában olyan, hogy versenyképesség nincsen. Más dolog a cégek versenyképessége, és más dolog egy országnak a versenyképessége. Még a kettő ellentétbe is kerülhet egymással. Például egy cég esetén az egy kedvező dolog, ha mondjuk egy olyan országban működhet, ahol olcsó a bér, ahol sok-sok pénz kap, ahol alacsonyak az adók, ahol nem kell komolyan venni a természetvédelmet. Az egy cégnek költség szempontjából kedvező. Hozzáteszem, hosszú távon a cégnek sem kedvező, de könnyíti, egyszerűsíti a működését, viszont az ország szempontjából ez nem jelent semmiféle versenyképesség javulást, hiszen ha romlik a természeti környezete, ha az emberek egészségtelen munkahelyen dolgoznak, ha nincs elég adóbevétel, ezért nincsen elég pénz oktatásra, egészségügyre és így tovább, akkor az hátrány. Tehát ország szempontjából a versenyképességet tágabban kell értelmezni, beletartozik nem csak a gazdaság, hanem a természet állapota, beletartozik az emberek egészségi állapota, tudás szintje és így tovább. Ez nagyon fontos, éppen ezért ez a bizonyos tanulmány, amit Svájcban készítenek, az IMD szervezet készíti Lozánban, ez 4 fő területet vizsgál. Vizsgálja a szokásos makromutatókat, adósság, hiány és így tovább, infláció. Vizsgálja a kormányzati hatékonyságot, hogy hogyan tudja a nemzeti erőforrásokat egy kormány jól hasznosítani, nem elpocsékolni. Vizsgálja a cégek működését, ugye ez a tipikus vállalati versenyképesség, és vizsgálja az általános társadalmi helyzetet, egészségügy, oktatás és így tovább, amit az előbb említettem. Ebből a 4 területből különböző adatok alapján készít a szervezet elemzéseket. Egyébként nagyon-nagyon sok mutatót vizsgál, 264 mutatót vizsgál, ennek 65%-a, tehát több mint fele statisztikai adat. Ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert van kérdőíves felmérés része is ennek a munkának. Ez a kérdőíves felmérés vállalatoknál zajlik, és ebbe egészen biztos, hogy szubjektív gondolatok, érzések is bekerülnek. Tehát ezért jobb, hogyha statisztikai adatokat nézzük leginkább. Na most, ha azt nézzük, hogy az egyes országoknak a helyezése hogy néz ki, akkor én inkább arra mutatnék rá, hogy az egész Európai Unió gyakorlatilag rendkívül rosszul teljesít ebben a tanulmányban. Hozzáteszem, hogy az adatok az év elejéről származnak, tehát az első negyed évből körülbelül, tehát még nem tükröződik benne igazán az energiaválság, az amerikai-iráni háború. Na most, ami a nagyon érdekes, hogy 70 országot vizsgál az intézmény, az első 10-ben összesen 4 Európai Uniós ország van, ezek ráadásul kis országok, ez nagyon fontos. Itt van Dánia, Írország, Svédország, Hollandia, és 5. említsük meg Svájc, mint nem EU-s ország, de európai ország szerepel az első 10 között. 10. helyen van az Egyesült Államok, és 12. helyen Kína. Na most egyik érdekes az, hogy a Kína és az Egyesült Államok milyen közel van egymáshoz, a másik pedig, hogy az első 10-ben az első nagy ország az USA a 10. helyen. Ugye a kiadványnak van egy komoly elemző része, meg volt egy sajtótájékoztató, amire én bekapcsolódtam online, és végighallgattam. Hangsúlyozták, hogy nem kell nagynak lenni egy országnak ahhoz, hogy versenyképes legyen. Na most, egy másodperc csak, hogy az Európai Uniónak a lecsúszása az drámai, hogy ezen kívül, hogy csak 4 EU-s ország van az első 10-ben, de hagyj emeljek ki csak egyet, Németországot. Németország 2022-ben még a 15. helyen volt, 26-ban a 23. helyen van. És ugye ez az általános, de ha a gazdaságát nézzük, és azért fontos, mert a magyar gazdaság szorosan kapcsolódik a némethez, gazdaságát tekintve az 5. helyen volt 22-ben Németország, most a 16. helyen van. Tehát az EU-ban nagyon-nagyon komoly versenyképességi problémák látszanak, és hát ön a mi régiónkkal kezdte, itt is vegyes a kép, mert ugye a német lecsúszás az 4 helynyi, de a belga az például 8 helynyi, de a mi régiónkban például Csehországnak 8 helyen ment vissza a versenyképességi pozíciója. A magyar is visszaesett, ugye ezzel kezdtük, magyar 3 helyen esett vissza, tehát még ahhoz képest jobban állunk, mint a csehek. Előre valóban a lengyelek törtek, a lengyelek nagyot javítottak, és ha egy mondattal akarok arra kitérni, hogy mi az ok, akkor 2 dolgot kell megemlíteni, versenyképességet befolyásoló 2 témát, innováció, termelékenység.
No, mielőtt tovább mennénk, mert nagyon sok kérdést felvetett most ez a bevezető gondolat. Ugye ő említette, hogy az idei első negyed évnek az adatai azok, amelyek alapján összeállt most ez a rangsor, de hát megnézhetők egyébként az előző év adatai is. De hogyha erről beszélünk, akkor viszont itt fel kell eleveníteni 2024-ben Mario Draghinak, az Európai Központi Bank korábbi elnökének azt a versenyképességi jelentését, amit ugye az Európai Unióról írt, és ebben egy 170 javaslatból álló stratégiát vázolt fel. Akkor a kérdés az, hogy másfél év alatt ebből a stratégiából az Európai Unióban sikerült-e bármit megvalósítani, vagy tudott-e valamilyen módon előre menni? Az se biztos, hogy így helyes a kérdés, mert ugye az az egész Európai Unióra vonatkozott, most viszont külön országokat vagy országokról beszélünk, és ugye nem csak Európai Uniós országokról.
Hát itt egy alapvető kérdés azért most tulajdonképpen szóba került, hogy mi az, hogy Európai Uniós versenyképesség. Hiszen van 27 ország, és a 27 országnak az eredményéből áll össze az európai versenyképesség. És a 27 ország borzalmasan messze van egymástól, hogy mondjuk egy példát mondjak, Dánia a listán a 6. helyen van, Szlovákia a 63. helyen van. És a közte szépen ugye szórodnak az egyes országok. Tehát mit értünk akkor európai versenyképességen? Ez a nagy kérdés. És a Draghi Report egy Draghi tanulmány, egy nagyon fura tanulmány, mert gyakorlatilag úgy gondolja ennek a tanulmánynak a szerzője, hogy az Európai Unió versenyképességét úgy lehet javítani, ha még szorosabbra fűzik az egyes országoknak a kapcsolatát. Ez abból indulhat ki, hogy ugye a geopolitika úgy alakul most, hogy a nagyhatalmak, ugye Egyesült Államok, Kína harcolnak egymással, az Európai Unió meg nem egységes eléggé, ugye szétesik országokra, és úgy gondolja az Európai Unió vezetése, hogy ebből majd egy homogenizált hatalmat, európai hatalmat sikerül létrehozni, majd az lehetővé teszi a versenyképesség javítását. Csak hogy az a gond, hogy a bürokrácia sohasem nem javított versenyképességet, ez az egyik dolog. A másik pedig, hogy azzal, hogy a nagy országoknak az előnyét próbálja a világban javítani, mondjuk Németországét, Franciaországét, és ehhez a kis országoknak az erőforrásait akarja felhasználni. Ugye a Draghi jelentésben az is szerepel, hogy a tehetségeket, az innovatív embereket hozzuk be Nyugat-Európába, mert ott meg tudáshiány van. Tehát a mi régión kicsit, mint a ilyen erőforrásként szerepelne ebbe a tanulmányba, hogy mi segítsük a nagy országok nagy cégeit, hogy sikeresebbek legyenek, és minél inkább a pénzpiacokat, a tudáspiacokat, mindent próbáljunk Belgiumba, oda központba, Brüsszelbe, ugye, összehozni, és amit ez az útja a versenyképesség javításának. Rossz a gondolat sajnos. Nem így lesz versenyképes egy régió vagy egy ország. Egyébként nagyon érdekes, muszáj megemlítsem, hogy most készült az Európai Uniónak egy országtanulmánya Magyarországról, ahol mindazt a problémát elmondja, hogy Magyarországon mi a gond a versenyképességgel, ami az egész EU-val probléma. Tehát gyakorlatilag az EU saját problémáit is kivetíti ránk is, tehát mi se vagyunk rosszabbak, mint az Európai Uniós átlag.
No, akkor viszont nézzük meg, azt kérem öntől, hogy nézzük meg, hogy mit tud Dánia, Írország, Hollandia és Svédország, amitől ők ott vannak az első tízben. És ugye itt azért mégiscsak olyan országokról beszélünk, és akkor itt visszakapcsolódnék az első gondolatához, amikor beszélt a környezetvédelmi elvárásokról, hogy ezek ugyan drága folyamatok, amelyeket meg kell tenni egy országnak, de hosszú távon feltehetőleg kifizetődik. Ezekben az országokban mindben ugye ez központi szerepet élvez. Aztán ott van például a humán erőforrásnak a jó felhasználása, az életkörülmények, a jó életkörülmények megteremtése, mert hogyha jól élnek az emberek, az a termelékenységhez, aztán a munkában hozzásegíti a vállalatokat is.
Hogy mondjam inkább azt először, hogy az IMD tanulmány mit mond Magyarországgal kapcsolatban, hogy mi az, amit nem kéne csinálni, és helyette más kellene. Azt mondja, hogy ha Magyarország nem akar egy fejlődési csapdába kerülni, perifériára kerülni, ahol változtatni kell az, hogy most már nem feltétlenül a külföldi tőkétől kell várni a gazdasági társadalmi fejlődést, hanem a helyi új értékteremtést kell megerősíteni, ebben benne van a helyi KKV kis és közepes vállalkozói szektornak a megerősítése, benne van a tudásszektor megerősítése, benne van az, hogy környezetgazdálkodás, hogy azok az ágazatok, amelyek innovációt tudnak a gazdaságba behozni, ezekben benne van ilyesmi minden, hogy hulladékhasznosítás, hogy újfajta anyagok felhasználása, hogy energiatakarékos technológiák, és így tovább. Ezen tevékenységek arányának a növelése, ez nálunk nagyon alacsony, ezen tevékenységek aránya, de azt is mondja az IMD, hogy nem szabad már azzal versenyeznünk, hogy adókedvezmény, hogy alacsony adó, hogy a környezetet nem kell komolyan venni, hogy a munkahelyi viszonyok, hogy mennyit dolgozhat, milyen körülmények között egy munkavállaló. Ez az út már nem járható, ha az ország ebben a nagyon-nagyon változó világban nem akar lemaradni. És ugye, amit mond, hogy helyben hozzáadott értéket teremteni, innovációban sokat befektetni, és rögtön innovációba, tudásba, továbbképzés, felnőtt képzés, és még egy nagyon fontos, ami nekem megütötte a fülem, és én most jöttem meg Szerbiában, voltam Belgrádban egy nagy nemzetközi közgazdász kongresszuson, ahol ugyanezt mondták a Nobel-díjas közgazdászok, hogy a nagyon gyorsan változó, kiszámíthatatlan, geopolitikai átrendezéssel járó környezetben a stabilitás szerepe nagyon fontos, a belső értékek megőrzése, és a belső értékek között ott van a hazai vállalkozói szektor, ott van a nemzeti tudásszint, azt mondják, hogy a tudás önmagában nem elég, azt jól kell menedzselni, tehát az intézményrendszer átláthatósága, stabilitása, kiszámíthatósága és a nagyon alacsony bürokrácia szint. Tehát a belső ellenálló képesség növelése az most fontosabb, mint a költségekkel való versenyzés.
Néhány héttel ezelőtt a növekedés.hu-n jelent meg önnek egy cikke, akkor itt az Eurostat adatokról írt, és abban éppen a munkatermelékenység és a felnőtt képzés adatai szerepeltek. Ugye azért nagyon érdekes ez, mert ebben a rangsorban is, ami a felnőtt képzést illeti, Svédország, Dánia, Finnország ott szerepel az élen. Az életfogytig való tanulás, illetve, hogy a munkanélküliek magas aránya vesz részt továbbképzésekben ezekben az országokban, addig viszont régiónkban és Németországban kevés álláskereső igényli a friss tudást. Arra lennék kíváncsi, hogy ennek mi az oka. Rengeteg felnőtt képző cég van már Magyarországon is. Egészen olcsón lehet egyébként tanulni, akár olyan szakmákat is, vagy olyan irányba el lehet haladni, vagy ahogy manapság mondják, olyan skilleket lehet szerezni, ugye, amelyek aztán a versenyképesebb tudáshoz járulhatnak hozzá. Szóval, hogy akkor miért nem tanulunk?
Hát nem válaszoltam meg a kérdést tulajdonképpen az előbb, és ez oda visszavezet, hogy mit csinálnak a dánok, amit mi nem csinálunk. Ugye ezekben a sikeres országokban, ugye azok az országok, amelyek ott vannak a első tízben, nem jellemző az összeszerelő munka. Gyakorlatilag van feldolgozóipar, nem azzal van Magyarországon sem baj, hogy sok a feldolgozóiparban a cég, tehát nagy az aránya a feldolgozóiparban, hanem hogy milyen az a feldolgozóipar, milyen munkahelyeket teremt. Na most, milyen gyorsan változik egy ország? Most hagyj meg egy nagyon érdekes példát, ez a, ugye pont a dánokra jellemző, ez a bizonyos Flexicurity nevű rendszer, ugye ez a Flex Security, tehát rugalmas biztonság. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogyha egy ágazat, egy cég nem teljesít jól hosszú ideig, akkor ott valószínű piaci problémák vannak, akkor az állam nem megmenti azt a céget, hanem azt mondja, hogy keress egy új piacot, új termék, új technológia, innováció, vagy hangsúlyozom, és akkor mi van a munkaerővel? A munkaerőt pedig át kell képezni. Az ember maga is kap erre forrást, tehát valamilyen összeget, amit tanulásra fordíthat. Ezt az állam finanszírozza neki, hogy ne a vállalatnak a terheit növelje vele. Tehát van egy állandó mozgás, dinamizmus a gazdaságban, ez nagyon fontos. Nem merevedik le a gazdaság. Tehát az egyik dolog, ami ezeknél az országoknál a jellemző, az a mozgékonyság, agilitás, mondják a közgazdászok, dinamizmus. A másik, hogy milyen cégek vannak. Innovatív cégek, mozgékony cégek. A piacon sok ismerettel rendelkező cégek, jó menedzsment színvonalral rendelkező cégek. Ezek az országok költenek legtöbbet GDP arányosan kutatásfejlesztésre, és ön, amit említett, kiváló dolog az, hogy az egész társadalom tanul. Mindenki tanul, a vezetők is tanulnak, és a munkavállalók is tanulnak, hiszen ha állandó változás van, hogy tudunk fennmaradni, ha nem tudjuk az új dolgokat. Tehát mindenkinek tanulnia kell. Na most, hogy Magyarországon miért nincs így? Hát egy komoly szociológiai kérdés. Én nagyon sok vizsgálatot, kutatást végeztem, és mindig az jött, két dolog jött vissza. Vállalati oldalról nagyon sokszor azt hallottam, hogy minek képezzem a munkavállalót, hiszen minél jobban felkészítem, minél okosabb lesz, annál nagyobb eséllyel lenyúlja tőlem egy multi. Tehát magyarul elcsábítja. Na most, hogyha a béreknek a szerkezete olyan, hogy egy viszonylag kisebb, de növekményért egy munkavállaló elmegy, akkor ugye ez jut a magyar vállalkozónak az eszébe, hogy akkor most jó nekem ez, hogyha képezem a munkavállalót. Én azt válaszoltam a vezérigazgató úrnak, hogy jobb, hogyha a buta munkavállalói maradnak. Hát csináljon olyan kultúrát, olyan szervezeti rendszert, amiben jól érzi magát, és nem fog elmenni. Na és akkor ugye itt van a következő probléma, hogy a vezetőknek is tanulniuk kell. Hát most csak egy ilyen egészen egyszerű példa, hogy tud egy cég sikeresen működni mondjuk egy más kulturális országban, ha nem ismeri a kulturális különbségeket. Tehát sok mindent tudni kell ahhoz, hogy én egyáltalán egy új piacot megszerezek. És ugye a tanulás minden szinten, azt szeretném ezzel hangsúlyozni, de a munkavállalók részéről meg gyakran azt hangzik el, hogy hogy és a tanulók jobb lesz, tehát lesz jobb munkahelyem. És ugye ez meg a munkahelyek minőségére utal. Itt volt Dani Rodrik, van, aki Daninek mondja, de ő igazából török, úgyhogy ő a Daninak hívják rendesen, és ő azt mondta, hogy Magyarországon is jobb munkahelyek kellenének, minőségi munkahelyek kellenek, ami megköveteli a tudást, de ha nem követelnek tőlem tudást, akkor minek tanuljak? Szóval én azt gondolom, hogy a környezet nem eléggé támogató Magyarországon a tekintetben, hogy érdemes legyen tanulni, hogy a tanulás az megtérüljön, nincs elegendő teljesítményorientáltság, vagy teljesítmény alapján való előrejutási lehetőség. És ez nagyon fontos. A cégek sem feltétlenül azért sikeresek, mert jó termékeik vannak, mert jó piacaik vannak, hanem nagyon gyakran, mint tudjuk, a kapcsolat fontosabb volt, mint a jól működő menedzsment.
Na de hát ettől nem lesz alkalmazkodóbb, vagy az alkalmazkodó képessége nem lesz jobb egy vállalatnak, hogy jók a kapcsolatai.
Persze, hogy nem.
Az csak akár egy kormányváltásnál is megszűnhet.
Ez pontosan így van, hát ugye az lenne a jó, hogyha azért a cégek alapvetően azért lennének sikeresek, mert innovatívak, jó termékeik vannak, jó munkavállalóik vannak, magas tudásszintjük van, és ezzel a piacon eredményt tudnak elérni. De sajnos a innovativitás tekintetében is Magyarország rossz helyen van, 22-ek vagyunk a 27 ország között az innovációs teljesítménytáblán, és az innovatív cégek aránya tekintetében sem állunk elég jól. Hozzáteszem, ez is kérdőíves felmérés, aminek azért vannak szépséghibái, tudjuk.
Néhány évvel ezelőtt, amikor a kutatásfejlesztés fontosságáról beszélgettünk ebben a stúdióban, akkor mindig felmerült az a probléma, hogy a kormány nem fektet elég összeget ugye a kutatásfejlesztésbe. Aztán most nem néztem utána, hogy milyen arányban, de azért az elmúlt évek során emelkedtek ezek az összegek. Most nézem az ön arcát, hogy elégedett volt-e ezekkel az emelkedésekkel, vagy sem, de azt olvasom le, hogy nem. Szóval, hogy mennyi pénz... Nem jó így a kérdés, hogy mennyi pénz szükséges a kutatásfejlesztésre, mert nyilván egy olyan terület, amiben önteni lehet a pénzt, és ez nem egy gyorsan megtérülő befektetés.
Csökkent az utóbbi években egyébként 1,60%-valahány volt egy ideig a GDP arányos kutatásfejlesztési összeg, és ez lement ilyen 1,3 körüli értékre a legutóbbi
adatszerűen. De ez forrás megvonás, vagy az infláció miatt?
Nem, ez gyakorlatilag kevesebb jutott erre a területre, de hagyd mondjam, hogy talán még nem is ez a lényeg. A lényeg az az, hogy mire költ egy ország. És ugye ez a kutatásfejlesztési összeg, ez a teljes érték, ugye ezen belül van olyan, hogy mennyit költ az állam, mennyit költenek a cégek, és mennyit költenek mondjuk az egyetemi kutatásokra. És ugye Magyarországon volt egy olyan aránytalanság, és ez is a kutatásaim során sajnos igazolódott, hogy amikor a cégeknek mindenféle pályázati lehetőségük volt, és ilyen módon kaptak kutatásra is pénzt, akkor azt mondták sokan, hogy hát akkor miért költsek én a saját forrásomból, ahol azért jobban megnézem, hogy megtérül-e az a kutatásfejlesztés, amikor ugye pályázati pénzhez hozzáférek, és ugye ott az elbírálásnál mennyire tudják megítélni, hogy jó volt az innováció, vagy nem. Tehát azt szeretném ezzel mondani, hogy nem is biztos, hogy az a legnagyobb gond, ha egy ország nem költ annyit, mint mondjuk egy fejlettebb ország. Az a lényeg, hogy nagyon hatékonyan költse el, tehát az összeg, amit kutatásfejlesztés, vagy bármi másra beruház, mert ez beruházás. Költségnek mondjuk, de ez beruházás a jövőbe. Hogy az mennyire fog hosszú távon is eredményeket hozni az országnak.
Ugye itt a kiinduló elemzés, ami az országok versenyképességét vizsgálja, ez azért azt is megállapította, hogy vannak itt pozitív területek is, ugye, amiben Magyarország mondjuk előre léphetett, vagy inkább úgy mondom, hogy pozitívumként tekint rá, aztán megállapítja a negatívumokat is, de a pozitívumoknál például az erdősítés, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos szabadalmak száma, árfolyam stabilitás, turizmus, valutatartalék, egy diákra jutó állami oktatási ráfordítás és a részvénypiaci kapitalizáció.
Így van.
Na most ezeknek egy része az, amiről beszéltünk ugye az előzőekben. De hát itt aztán itt vannak a negatívumok is, hogy azok mennyiben húzzák le ezt a versenyképességi mutatót, és másfél percünk maradt.
Hát ugye a legnagyobb gond akkor a másfél percben nem fog minden beférni, az a, az, hogy a termelékenység az nem elég magas színvonalú, nincs elegendő tudás, tehát ugye a képzés területén vagyunk bajban, és amit én akkor még ki szeretnék emelni, az pedig a társadalmi tőke. A bizalmi szint, az együttműködésre való készség, hiszen az innováció csak akkor sikeres, ha sok szereplős. A sok szereplés, sok szereplő pedig kell, hogy meg tudjon bízni egymásban, hogy kiszámítható legyen az együttműködésnek az eredménye, hogy előre érzékelhető legyen az, hogy milyen változások, tehát a belső stabilitást szeretném hangsúlyozni, és a bizalmi szint, magas bizalmi szint, stabilitás, kiszámíthatóság, és egy együttműködő légkör. Enélkül, ha ez nincs, nem nagyon megy az innováció, és nem nagyon lehet az versenyképességet se javítani.
No, itt kell most felfüggesztenünk ezt a beszélgetést, már remélem, hogy egyszer azért majd sikerül még folytatnunk. Csat Magdolna közgazdász, egyetemi tanár volt a vendégünk, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Valamennyi kollégám Szőlősi Éva és Lajer Rita nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, este 6:30-kor a nap kérdésével várom majd önöket. Szép napot, minden jót, Csete Beltet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Idén is lesz Krisna völgyi búcsú. Kérdezem Szilaj Péterné Gandarvikát, a Krisna hívők szóvivőjét.
Igen, július 17 és 19 között. Krisna völgy Somogyvámoson található, Fonyottól 30 perc